Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal tovább lépünk a ige tanulmányozásában, és a mai témánk a második és a harmadik angyal üzenet a Jelenések könyve 14. fejezetéből. Mielőtt a mai témánk szerinti üzenet elemzésébe belekezdenénk, szükségesnek tartok megemlíteni néhány fontos szempontot. A Bibliában található proféciák jelképes nyelvezettel íródott isteni üzenetek. Vagyis nem közvetlenül nyilatkoztatja ki Isten azt, amit mondani akar, hanem csak közvetett módon tolmácsolja. Ezért a most következő második és harmadik angyal üzenetben is ilyen közvetett módon elmondott isteni üzenettel fogunk találkozni. A Biblia proféciáinak a nyelvezete általában ilyen képies jellegű, az átadásra szánt üzeneteit szimbólumok által közvetett módon nyilatkoztatja ki. A proféciának ezt a sajátos nyelvezetét figyelembe kell venni akkor is, amikor éppen a mai témánkat, a második és a harmadik angyal üzenetét akarjuk vizsgálni, hogy mit is kell benne evangéliumként olvasni és érteni. Ugyanis ha első olvasatra kezünkbe vesszük és elkezdjük olvasni a 14. fejezet 8. versétől a második és harmadik angyal üzenetét, akkor úgy első olvasatra nem igazán tűnik evangéliumnak. Ezért szükséges, hogy a proféciák képies nyelvezetét értsük, mert csak akkor tudjuk megtalálni benne az Isten evangéliumát. Tulajdonképpen ez az üzenet éppen olyan, mintha a 10 parancsolat szövegét olvasnánk. A 10 parancsolat is első olvasatra mit is mond? Csupa tilalmakat mond el és sorol fel előttünk. Éppen ezért nagyon sok emberben egyfajta szembeállást, idegenkedést vált ki. A komoly biblia kutató viszont a szeretet alapelvét találja meg a 10 parancsolatban. Számára azt mondja el a 10 parancsolat, hogy miként fejezhetjük ki szeretetünket Isten és embertársaink felé. Ez a kinyilatkoztatási mód hasonlít ahhoz, mint amikor Jézus példázatokban elrejtve mondott el nagyon fontos igazságokat és alapelveket az Isten országának a működésével kapcsolatban. A proféciák üzeneteinek vizsgálatánál fontos betartani azt a szabályt, hogy igét igével kell összevetni. Vagyis ne mi próbáljunk kitalálni, hogy egy-egy szimbólum alatt mit is lehetne érteni, hanem engedjük, hogy azt maga a Biblia magyarázza meg, és igazolja vissza, hogy ez alatt ezt és ezt kell érteni. Mert csak így tudunk egy biztos talajon maradni. A Biblia általában vagy konkrétan megnevezi, hogy mit kell érteni egy jelkép alatt, vagy pedig olyan részletességgel írja körül, hogy következtetni lehet belőle a jelképre. A hármas angyal üzenet is tartalmaz olyan kijelentéseket, amiket közvetlenül lehet érteni. Két hete beszéltünk az ítéletről. Ezt nem kell jelképesen venni, ez egy valóságos kijelentése, szó szerint kell venni. De ugyanakkor, amikor az örökkévaló evangélium összefüggéseit vizsgáljuk, akkor már azt látjuk, különösen a második és harmadik angyal üzenetben, hogy bizony itt az evangéliumot közvetett módon akarja Isten elmondani nekünk, és a mai alkalommal majd ezt fogjuk vizsgálni. Nagyon fontos, hogy mivel úgy vezeti be a Szentírás ezt az üzenetet, a hármas angyal üzenetet, hogy az örökkévaló evangéliumot tartják a kezükbe az angyalok, na ezért nekünk a fontossági sorrendben az hangsúlyt először az evangéliumra kell helyezni. És mivel ebben a sorozatban, amit én most tartok, kizárólag az üzenet evangéliumi részével szeretnék foglalkozni, ezért a más vonatkozású kijelentésekre nem is akarok kitérni. Hiszen a Jelenések könyvéről is, így a hármas angyal üzenetről is nagyon sokféle dimenzióban lehet beszélni. Felületes olvasással talán kérdőjelek fogalmazódhatnak meg bennünk arra vonatkozóan, hogy a második és a harmadik angyal üzenete mondható-e evangéliumnak. Vagy ez a meghatározás esetleg csak az első angyal üzenetre vonatkozik? Ha valaki nem ismeri a Biblia proféciák nyelvezetét, No, akkor jogosan merülnek fel benne ezek a kételyek, kérdések. De mivel azt olvassuk a 14. fejezetben, a Jelenések könyvében, hogy amikor a második angyal jön, vagy a harmadik angyal jön, akkor mindig úgy vezeti be az üzenetet, a kijelentést, hogy az első angyal követi egy másik. Ha én valakit követek, az azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve az a személy nem egyedül megy, hanem együtt megyünk, mert én követek, vagyis vele haladok együtt tovább. Na, így jelenti ki a Szentírás a 14. fejezetben, hogy a második és a harmadik angyal követi az elsőt, tehát akkor az a kijelentés, hogy nekik is evangéliumot kell hirdetni elsődlegesen, ez rájuk is vonatkozik. No, ezután a bevezető után kezdjük el egy kicsit vizsgálni a második angyal üzenetét. Itt is szeretnék azonban még bizonyos alapelveket majd megvizsgálni. A második angyal üzenetének vizsgálata előtt érdemes odafigyelni arra például, hogy az ókori Babilon már a Jelenések könyvének a megírása idején sem létezett, ezért napjainkban meg még kevésbé létezik, hiszen jóval korábban már teljesen megsemmisült. A Biblia azt írja, hogy még a tégláját is elhordják, ott csak a vadak fognak élni a városnak a területén, tehát teljesen megsemmisül. És ez így be is következett. A profécia tehát csak jelképes értelemben alkalmazhatja a Babilonra való hivatkozást, amikor azt mondja, hogy leomlott Babilon. Ezt a jelképes módon való alkalmazást már az apostolok is gyakorolták. Ezért nekünk egy kicsit könnyebb a helyzetünk, hiszen már ők is jelképesen értették a Babilonra való utalást. Péter apostol első levelében, az 5. fejezet 13. versében például, amikor ő Rómában tartózkodva írja az első levelét, és elküldi a címzetnek, akkor a köszöntőjében azt mondja, köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Holott ekkor már nem volt Babilon. Ő Rómából írja ezt a levelet. Vagyis az Isten népének ellenségeként számon tartott pogány római birodalmat tekintette akkor ő Babilonnak, ahol tartózkodott, amikor ezt a levelét írta. És a Rómában lévő gyülekezetet pedig úgy nevezte meg, hogy ez a Babilonban lévő gyülekezet. Vagyis jelképesen alkalmazta a Babilonra való utalást. Még arra is szükség kitérni és megfigyelni, hogy milyen szerepet töltött be Babilon a bibliai kinyilatkoztatásban. Milyen kapcsolatban állt Isten megváltási tervének a beteljesülésével. Babilon az egész Bibliában Jeruzsálem ellentéteként szerepel. Mert ahogy Isten Jeruzsálemet választotta a megváltás képviseletének a végrehajtására központként és központi helyszínként, na úgy választotta ki Sátán Babilont az Isten elleni lázadásának a központjaként és fővárosaként. Vagyis ez a két város szembeáll egymással, az egyiknek az Isten a királya, a másiknak pedig Sátán a királya. Ezért a mindenkori Babilon láthatatlan uralkodója maga Sátán, aki kezdettől fogva önmagát akarta felmagasztalni, Isten fölé szeretett volna kerülni. Ézsaiás könyvének 14. fejezetében olvashatunk róla, fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. No, ez ott akkor nem sikerült neki a mennyben. Ezért hatotta át az ősi Babilon építőit is, mivel Sátán volt a királya és tényleges uralkodója, ezért hatotta át őket is, kezdettől fogva ez a öndicsőítő lelkület és vágy. Ahelyett, hogy Istennek adtak volna dicsőséget, inkább úgy döntöttek, ahogy olvashatjuk Mózes könyvének a első könyv 11. fejezetében, hogy szerezzünk magunknak nevet. Azért építettek egy nagy várost és egy tornyot és egy birodalmat, hogy szerezzenek maguknak nevet. Későbbi Babilon királya is ugyanettől a lelkülettől volt áthatva. Amikor felépítette azt a csodás várost, amely akkor a világ egyik csodája volt, Széttekintett a függőkert tetejéről az egész városra, és azt mondta, hát nem ezé a ma nagy Babilon, amelyet én építettem a királyságom házának. Én hatalmasságom ereje által, dicsőségemnek a tisztességére, vagyis a saját maga dicsőségére gondolt. Ma viszont tudjuk már, mindkét babiloni építményből csak romok töredékét lehet látni, mert Isten ítélete szerint leomlott, teljesen megsemmisült. A babiloni lelkület azonban tovább gyűrűzik az emberek között, és mindig bizonyítani akar valamit Isten előtt és Istennel szemben, mindig ki akar tűnni valamivel, mindig többnek akar látszani, mint ami a valóságban. És most hadd jegyezzek meg egy nagyon fontos gondolatot. Ez a lelkület még az őszintén hívő embereket is megkörnyékezi és áthatja. A legjellemzőbb tüneteként figyelhető meg, hogy a saját cselekedeteit próbálja Isten előtt úgy felmutatni, mint érdemszerző cselekedete. Kezdve ez Jézus korától, amikor a farizeusok életében lehetett nyomon követni különösen, úgy gondolták, hogy nekik tökéletesen meg kell tartani az Isten törvényét. Pál apostol maga úgy nyilatkozik, hogy én törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Így gondolta. A gazdag ifjú is úgy ment oda Jézushoz, hogy Uram, hát én ezt már megtartottam ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van még én bennem? Tökéletesnek hitte magát. És ez a lelkület még ma is nyomon követhető. Nagyon sokszor azért engedelmeskednek Isten törvényének hívő emberek, hogy érdemet szerezzenek az Istennél, hogy az üdvösséget biztosítsák a saját jó cselekedeteikkel. Isten azonban azt válaszolja erre, hogy ez teljességgel lehetetlen és elfogadhatatlan. Pál apostolon keresztül az efézusi levélben kijelenti, kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Ez Isten ajándéka, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. Isten a Babilon leomlásáról adott kinyilatkoztatással arra akar figyelmeztetni, hogy az emberi család egyedüli reménysége csak Krisztus lehet. Vagyis az angyal üzenete, a második angyal üzenete közvetett módon arra szeretne figyelmeztetni, hogy a Babilon önfelmagasztaló lelkülete és törekvése már Babilon építésénél is romba dőlt és leomlott Isten előtt, és ebből az következik, hogy ugyanez a sors vár minden egyes emberre, akik az öndicsőítés útját válasszák, és ebbe a hibába esnek bele. Isten ma is csak azokat tudja megmenteni, akik nem maguknak, hanem az Istennek akarnak dicsőséget szerezni és adni. Visszaemlékeznek az egyik alkalomra, amikor az első angyal üzenetét tanulmányoztuk. Mivel is kezdődik az első angyal üzenet? Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. És itt jön egy válasz, ha nem ez történik, akkor le fog omlani minden. Összeomlik minden. Isten előtt, ha valaki felmagasztalja magát, az megaláztatik, mondja a próféta. És aki megalázza magát, az pedig felmagasztaltatik. És itt irányulhat a figyelmünk Jézus Krisztusra, az egyedüli reménységünkre, mert minden más igyekezet összeomlik. Isten ítélő széke előtt egyik sem állhat meg. Ezért Pál apostol kijelenti a Galácia beliekhez írott levelében, nékem ne legyen másban dicsekedésem, hanem csak ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Vagyis a második angyal üzenet azt mondja, minden lelki törekvésünk és erőfeszítésünk leomlik, ha a saját cselekedeteinkkel akarjuk kiérdemelni az üdvösséget. Az üdvösség egyedül Krisztusban nyerhető el. És így ez az üzenet közvetett módon Krisztust magasztalja fel, és állítja a mi figyelmünk középpontjában. Amikor az angyal üzenete azt mondja, hogy leomlott Babilon, akkor ezzel a kijelentéssel Isten egy különleges eseményre szeretné irányítani a figyelmünket. Azt akarja köszönni ugyanis, hogy Babilonnal ellentétben az Isten városa, az új Jeruzsálem viszont épül. és nem sokára kinyitja a kapuit a választott nép előtt, a megváltottak serege előtt. Vagyis az Isten városa, az új Jeruzsálemre való utalás is Jézust magasztalja fel, hiszen az új Jeruzsálemnek ki is a királya és az ura? Jézus Krisztus. És amikor azt mondja a próféta, hogy Babilon leomlott, akkor közvetett módon azt akarja mondani, hogy de a Jeruzsálem megépül. Sátán királyi széke összeomlik, de az Isten városa pedig felépül. És nem soká megnyitja a kapuit. De csak azok előtt, akik Jézushoz tartoznak. A Jelenések könyvének 21. fejezetében, a 27. versben olvashatjuk, nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útállatos vagy hamisságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Milyen bárányról is van itt szó? Jézus Krisztusról, bizony. Ez is Jézusra irányítja a figyelmünket. Amikor pedig Babilon paráznaságának a boráról beszél az angyal, akkor ezzel közvetett módon azt akarja mondani, ahogy Babilon valamilyen italt kínál az embereknek, hát Jézus is kínál italt. Milyen italt kínál Jézus? Az élet vizét bizony. Isten az örökkévaló evangélium üzenetében kínálja fel a menny italát, ezért senki sem maradhat ital nélkül, ha nem fogadja el Babilonnak a felkínált italát. A Jézus által felkínált ital viszont ellentétben Babilon borával nem részegít meg, nem homályosítja el a tiszta elmét és értelmet, nem akadályoz senkit az igazság felismerésében, következményében pedig az örök életet biztosítja. Azt mondja a Jelenések könyvének utolsó fejezete, aki szomjúhozik, az jöjjön el, és aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Sátánnak az a szándéka, hogy mindig olyat csinál, amit Istentől lesel. No, ez onnan ered, hogy ő mindig olyan akart lenni, mint az Isten. Abból a szándékából ered, amit az előbb is idéztem már Ézsaiás könyvéből, hasonló leszek a magasságoshoz. Ezért ő próbálja mindenben lemásolni az Isten módszerét és gyakorlatát. Ha Jézus az élet vizét kínálja, akkor ő is megpróbál valamilyen italt adni az embereknek. Ezért kínálja az embereknek a paráznasága haragborát, amit minden népnek akar adni. Az angyal azért nevezi haragbornak ezt az italt, mert Sátán az Isten elleni hűtlenségének minden dühét beleöli abba a részegítő italba, amit az embereknek kínál. Ez az ital a tévtanításoknak a sokasága. Azoknak a sokasága, amivel Istentől el akarja vezetni az embereket. Azért mondja haragborának, mert a Jelenések könyve úgy beszél Sátán levettetéséről, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Jézus minden embernek felkínálja az igazságnak tiszta poharát, hogy hiteles forrásból ismerhesse meg, mi az igazság, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ilyen módon is Krisztust magasztalja fel az üzenetnek ez a kijelentése, amikor Babilon paráznaságának a boráról beszél, mert ellentétben az Isten igazságának a bora, az az igazságot tartalmazza, az Isten igazságát, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Ha valaki ebből iszik, azt mondja Jézus, az soha nem szomjazik meg. Sőt, ez a víz benne is kútfővé tud válni. És az azt jelenti, hogy forrás lesz benne. Ha mi rendszeresen fogadjuk be az élet vizeit magunkba, akkor egy idő után azt veszük észre, hogy nem bírjuk magunkban tartani. El kell mondani másoknak, tovább kell adni. Vagyis a forrás elkezd buzogni bennünk, hogy másokat is felüdítsünk vele. Na, ezt jelenti az élet vizéből való rendszeres fogyasztás. Jézus a hegyi beszédben boldogoknak nevezi azokat, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, az élet vizét. És itt olyan éhségről és szomjúságról beszél a Szentírás, amely újra és újra feljön bennünk. Mint ahogy reggel megreggelizünk, jól lakunk, de délben már éhesek vagyunk megint, és szükségünk van újból táplálkozni. És hiába laktunk bármilyen jól, estére megint megéhezünk. Így kell, hogy működjön a lelki természetünk is. Újra és újra kell, hogy szomjúhozzuk, éhezzük az Isten igéjét, és elégítessünk meg. No, a harmadik angyal üzenetére lépjünk tovább. A harmadik angyal üzenetén keresztül mindenek előtt egy rendkívüli veszélyre szólítja fel Isten az embereknek a figyelmét. Sátán ugyanis imádatot szeretné követelni magának a többi teremtményektől, mert ilyen módon is hasonló szeretne lenni az Istenhez. Figyeljük meg Sátánnak a módszerét és következetes magatartását, még Jézustól is imádatot akart kérni a megkísértés pusztájában. Máté evangélium a 4. fejezetében olvashatjuk, megmutatta Jézusnak a világ minden országát és azok dicsőségét, és utána azt mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Még a megváltót is imádatra akarta késztetni. Pál apostol pedig azt írja le az ős csalóról, és az ő igyekezetéről a tesszalonikaiakhoz írott levelében, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, és Isten gyanát mutogatja magát. Vagyis, ahogy a harmadik angyal üzenet megfogalmazza, imádatot akar igényelni magának. A Biblia viszont arra tanít bennünket, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád. A harmadik angyal üzenete éppen ezért szeretne megóvni mindenkit attól a hamis imádattól, ami majd egyszer Isten büntető ítéletét vonja maga után. Az angyal üzenetéből az derül ki, hogy Sátán meg fogja bélyegezni azokat, akik hajlandók őt imádni. Azért pecsételi meg az embereket, mert ebben is Istent akarja utánozni. Vagyis az derül ki, hogy mindenben, ha Isten tesz valamit, akkor a Sátán is megpróbálja tenni. A Biblia szerint ugyanis Istennek is van egy jele, amit közte és népe közötti pecsétként, jelként adott. Már az ószövetségi írásokban is olvashatunk arról, Ezékiel 9. rész, 3. 4. versében például, hogy Isten a végidején egy jellel akarja megpecsételni azokat, akik az övéinek bizonyulnak. Természetesen ez egy láthatatlanul elhelyezett jel. Mindez annak érdekében fog történni, hogy védelmet biztosítson nekik az Isten büntető ítéletei alatt, mint egy oltalmazó takaróval vegye körül őket a csapások idején, amely majd az egész világra eljön Jézus visszajövetele előtt. Az egyiptomi csapások idején is rendelt Isten egy jelt. Mielőtt elindult volna az ítélkező angyal, egy jelt kellett helyezni minden olyan házra, ahol Isten gyermekei tartózkodtak. Ez a jel akkor a megölt pászka bárány, vagyis a húsvéti bárány vére volt, amit az ajtó félre és a szemöldökre kellett kenni. Ez a jel akkor Jézus Krisztus Golgotán kiontott vérének az előképe volt és szimbóluma. Ezért mondja Pál apostol Jézus halála után, hogy a mi húsvéti bárányunk Krisztus megáldoztatott érettünk. Ő is kiontotta a vérét, hogy nekünk védelmet biztosítson. Az Isten által választott jelnek mindig a megváltóra mutató jelképnek kell lenni. Ezért a végidőben adott isteni jelnek is Krisztust kell felmagasztalni. A Szentírás különböző könyveiben olvashatunk arról, Mennyei angyalok lettek megbízva azzal, hogy pecsételjék el Isten szolgáit az élő Isten pecsétjével. Ahogy említettem is, már Ezékiel 9. fejezetének első verseiben olvashatunk erről. Vagy a Jelenések könyve 7. fejezetének első verseiben szintén erről olvashatunk. Isten azt akarja, hogy az övéi legyenek elpecsételve. Mielőtt Isten ítéletei végig söpörnének a földön, ennek az elpecsételésnek be kell fejeződni. A harmadik angyal kijelentése elsősorban azt hirdeti az emberek felé, közvetett módon, hogy ne vegyétek fel magatokra a fenevad bélyegét, hanem csak a Teremtő Istennek a jelét. Isten szeretne mindenkit megmenteni a csapások ítéletétől, ezért akarja azt, hogy az angyal üzenete hirdetve legyen, hogy mindenkinek lehetősége legyen azt megismerni alkalmas időben. Isten az örök erkölcsi törvényben a 10 parancsolat 4. parancsolatának szombatját rendelte el, örök jelként közte és népe között. Mózes 2. könyvének 31. fejezetében, a 17. versben, vagy Ezékiel könyve 20. fejezet 20. versében, és még sorolhatnánk az igéket, nagyon sok helyen jelenti ki a Szentírás, az egyik ige így hangzik, legyen közöttem és Izrael fiai között örök jel ez. Mert 6 napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, a 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Vagyis ezt rendelte Isten egy örök jelként. Isten törvényének a 7. nap szombatja, mint örök jel népe is közötte, többféle módon akarja Krisztusra irányítani a figyelmünket. A szombat, mint nyugalom nap a teremtés emlékezetére rendelt emlékünknek. Ezért ez a nap mindenek előtt a Teremtő Istenre kell emlékeztessen bennünket. És itt megállnék egy pillanatra, emlékezzünk csak vissza az első angyal üzenetére. Mit is mondott az? Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Vagyis itt is kapcsolatban van az egyik angyal üzenete a másikéval. Mert ők harmóniában együtt hirdetik az evangéliumot. És mivel a teremtés munkáját Jézus végezte el, hiszen János apostol azt írja az evangéliumban, az első fejezet 3. versében, hogy minden ő általa lett, mármint Jézus által. Semmi sem lett nélküle, minden ő általa lett. Ezért a szombat Jézusra mutató jel és jelkép, mint Teremtő Istenre. Mivel pedig Jézus az újjáteremtő Istenünk is, ezért a szombat ilyen módon is Jézusra irányítja a figyelmünket. Amikor Pál apostol hivatkozik erre a gondolatra, akkor azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Jézus az, akivel közösségben a mi újjászületésünk megtörténhet. Jézus a szombat uraként nyilatkoztatja ki önmagát. Vagyis ő adta törvénybe foglalva a 4. parancsolat szombatját, és ezért a 3. angyal üzenete a törvényadó Krisztusra szeretné irányítani a figyelmünket. Már Édenben is Jézus adta az embernek a szombatot, később pedig szintén ő adta ott a Hóreben a szombat megszentelésére vonatkozó törvényt, a 10 parancsolatot. A bűn világában viszont felfokozódott a szombat jelentősége, ezért számunkra már a megszentelő Istenre való emlékeztetés jelévé is lett a szombat. Ezékiel könyve 20. fejezetében, a 12. versben azt olvashatjuk, adám nékik a szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Vagyis ez a nap a megszentelő Istenre való emlékeztetés napja is. Isten állandóan emlékeztetni akar arra, hogy a megszentelődésünk az nem a mi erőfeszítéseinknek az eredménye és produktuma, hanem a megszentelő Isten műve. A megszentelésünk Istene pedig szintén Jézus. Amikor Pál apostol a tesszalonikaiakhoz írott levelében azt mondja, hogy maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket. Na ez a békesség istene, ez nem más, mint a békesség fejedelme, akiről Ézsaiás próféta jövendőlt. Jézus születéséről, amikor beszél, akkor azt mondja, hogy hívják az ő nevét. Csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Vagyis ő, ami megszentelünk, ezért a szombat, amikor azt mondja az ige, hogy megtudják, hogy én vagyok a megszentelőjük, akkor megint Jézust állítja a mi figyelmünk középpontjába. A szombat a szabadító Isten emlékünnepe is, aki a bűn rabszolgaságából kihozott bennünket az ő országába. Nagyon sok ige szakasz beszél erről. Majd a jegyzetben több igét találnak. Izrael népének Egyiptomból való szabadulása ugyanis előképe volt a bűnbe süllyedt ember megváltásának. A lelki Egyiptom rabszolgaságából való szabadulásnak. A Jelenések könyve például teljesen ilyen módon alkalmazza az Egyiptomra való hivatkozást, hogy a lelki Egyiptom, a bűn Egyiptoma, ahonnan Isten megszabadít bennünket. Ezért a szombat, mint nyugalomnap, a szabadító Istenünkkel, vagyis a Jézus Krisztussal való közösségünk ünnepe is. És még egyet hadd említsek. Pál apostol szerint a szombat az az Isten nyugodalmába való belépésnek az emléke is, és jele. Megszentelésével, mármint a szombat megszentelésével, már itt ebben az életben beléphetünk Isten nyugodalmába, vagyis a lelkünk békességének a nyugodalmába. Mert Krisztusban vetett hitünk által békességre juthatunk az Istennel. Mert Isten Jézusban békéltette meg magával a világot. Amikor Jézus elmondja azt a klasszikus kijelentését, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akkor azért mondja, mert a végén azt mondja, hogy és nyugalmat találtok a ti lelketeknek én nálam. Nyugalmat találtok. A megigazulás jeleként a szombat arra emlékeztet, hogy amikor belépünk Isten nyugodalmába, akkor már nem a saját tetteinkre hagyatkozunk az üdvösségünkért. Mivel Krisztussal együtt már mi is megnyugszunk az ő befejezett munkájában. Vagyis ha ténylegesen a szombatban egyesülünk Jézussal, akkor rádöbbenünk arra és elfogadjuk, hogy benne nyerhetjük meg egyedül a mi megváltásunkat és üdvösségünket. És ez egy lelki nyugalmat fog adni, egy lelki békességet. Ezért mondta Jézus azt, hogy az én békességemet adom néktek. Nem azt, amit a világ ad, meg nem is úgy adom, ahogy a világ. A világ mindig a körülmények által próbál békességet adni. Jézus meg a körülményektől függetlenül másfajta békességet kínál. Mert igazi nyugalom csak akkor létezik, ha már a lelkünkben is béke van. A harmadik angyal üzenete azt akarja hirdetni az embereknek, ne a fenevad bélyegét vegyék fel magukra, hanem a Teremtő Isten jelét, amely az örök erkölcsi törvény negyedik parancsolatának szombatjában adott, és abban fejeződik ki. Az angyal üzenete az előzőeken kívül még más módon is megpróbálja Jézusra irányítani a figyelmünket. Azt olvashatjuk a Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében, hogy az örökkévaló evangélium hirdetésével az angyal olyan embereket akar egybegyűjteni, akiknek az életében megnyilatkozik a Jézus hite. Mi is ez a Jézus hite? Ez mindenek előtt arra utal, hogy ezek az emberek a Jézus Krisztusba vetett élő hittel élnek. Mert az igaz ember hitből él. Mert Istennek igazsága Jézus Krisztusban való hitáltal lehet mindazoké, akik hisznek. A Jézus hite tehát azt fejezi ki, hogy mi elfogadtuk hitáltal őt, személyes megváltónkban. Akik megtartják Jézus hitét, azoknak a Krisztussal való kapcsolat nem csak egy érzelmi megnyilatkozás jelent, hanem az életformájuk megváltozását. A Krisztussal való bensőséges közösség jellemzi az életüket. Jézus hite azt is jelenti, hogy hinni úgy, ahogy Jézus hitt és bízott. Ez a hit nem csupán a dogmákban, tanítási rendszerekben való hitet jelent, hanem személyes bizalmat jelent Istenben. Mert megtanulták Jézustól az Istenben való élő hit leckéjét. A harmadik angyal üzenet hitvallói Jézus hitével kapaszkodnak bele Istenbe. Azzal a hittel, amely által Jézus is diadalmaskodott a sötétség hatalma felett. Ez a jézusi hit őket is győzelemre képes vezetni, újra és újra. János apostol levelében, az első levél, 5. fejezet, 4. versében olvashatjuk, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzi a világot, ami hitünk. Hitáltal belekapaszkodni Isten ígéreteibe és győzni. Ez a Jézus hite. Az angyal üzenete összekapcsolja ezt a két fogalmat a 12. versben, hogy Jézus hite, és megtartják az Isten parancsolatait. Amiből az következik, hogy ezt a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. A Jézusban való hit az Isten parancsolatainak megtartása nélkül nem ér semmit. Csupán hivalkodó beszédnek minősül Isten ítélete előtt. Jézus hitének megtartását azonban lehetséges más módon is gyakorolni. Nem csak a törvény megtartásával párosuló cselekményben fejeződhet ki. Jakab apostol szavaival élve, a hívő embernek a cselekedeteiből is meg kell tudni mutatni a Jézusba vetett hitét. Azt mondja az apostol, mutasd meg nekem a te hitedet a cselekedetedből. És én is megmutatom a cselekedeteimből a hitemet. Mert a hit cselekedetek nélkül megholt. A kettő nem választható el egymástól. Az apostol által említett hit bizonyítéka azonban nem feltétlenül a parancsolatok megtartására vonatkozó cselekedetekre jelenti. A törvény megtartásával inkább az engedelmességünket bizonyítjuk, nem az apostol által említett hitet. Ezért esetenként a Biblia még szembe is állítja egymással a hitet és a cselekedetet, mármint a törvény megtartásából következő cselekedeteket. Például azt mondja az apostol az efézusi levélben, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetből. A megtartásunk hitáltal történik, nem cselekedetből. Vagyis itt, ebben a kijelentésben szembeáll ez a két fogalom. A bibliai hit minden esetben cselekvésre ösztönöz bennünket, kivált belőlünk olyan cselekedetet, amiket csak hittel rendelkező ember képes megtartani és megtenni. A hittel rendelkező ember képes belekapaszkodni Isten ígéretébe, és ezeket a megnyilatkozásokat lehet a hit cselekedetének tekinteni. Tehát amikor az apostol azt mondja, hogy mutasd meg a hitedet a cselekedetedből, akkor elsődlegesen nem a parancsolatok megtartására vonatkozó cselekedetre gondol. Mert az az engedelmesség bizonyítéka. Itt a hitet kell bizonyítani. Már az előző előadásomban is szóltam erről, most egy kicsit ismétlem magamat, de a gondolat illusztrálására szükségesnek tartom, hogy Jákob is a hitével kapaszkodott bele az angyalba, és mondta azt, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Neki nem volt fizikai ereje akkor kifordult csípőcsonttal, hogy fizikai erőt fejtsen ki. Ezért a próféta Hóseás azt mondja, hogy sírt és könyörgött. A hitével kapaszkodott bele, mert Isten neki korábban adott egy ígéretet. És most azért könyörgött az angyalnak, hogy Uram, váltsd be azt az ígéretet, amit korábban adtál. Ez a hit belekapaszkodása volt. Vagy a 12 éve vérfolyásos asszony szintén a hitével érintette Jézust. Ezért volt az, hogy Jézus azonnal megállt, és azt mondta, hogy ki érintett engem. A tanítványok csodálkoztak, hogy hogy lehet ilyet kérdezni ekkora tömegben. De Jézus tudta, hogy itt most nem egy közömbös ember érintéséről van szó. Ez az asszony a hitével érintette Jézust. Ez a cselekedet a hitének a bizonyítéka volt, Ő hitt abban, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. Ezért a hitét cselekedettel bizonyította. Felvállalt egy olyan dolgot, ami ha kiderül, akkor talán meg is kövezik. Mert abban az időben ilyen volt, hogy aki tisztátalannak minősült, az nem mehetett volna be a tömegbe. Mert másokat is tisztátalanná tesz az érintés által. Vagy például Péter apostol, amikor a tengeren ment a hajóval, és meglátta Jézust kint a vizen, hogy a vizen jön felé a mester, akkor azt mondta, hogy Uram, hadd menjek én is. És amikor Jézus hívta, akkor egyszerűen kilépett a csónakból rá a vízre. Természetes volt ez, hogy rálép a vízre? Nem. Természetes volt, hogy nem süllyedt el? Nem. Ez természet fölötti volt. Az Isten hatalma volt. Jézus tartotta őt meg. De Péternek az a lépése, hogy ő a csónakból kilép a vízre, ez a hitének a bizonyítéka volt. Ő a cselekedetével bizonyította, hogy hisz abban, hogy az ő mestere meg tudja tartani. Ez a hit bizonyítéka. Amikor tehát az apostol azt mondja, hogy mutasd meg a te hitedet a cselekedetedből, akkor a hitünket kell bizonyítani, hogy én valóban hiszek és bízok. A második, harmadik angyal az élet összefüggésében azt kell mondjam, amikor az Isten azt mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék, akkor ezt nem szabad megkérdőjelezni. Tényleg úgy van ez? Tényleg ajándékba kapjuk az üdvösséget? Nem kell erőfeszítéseket tennem érte? Nem, ez Isten ajándéka. De ha elfogadtad, akkor most kérdés, hogy kivált-e belőled valamit? Ott mozog-e a szívedben a hála, a Krisztusért való szeretet? Mert ha igen, akkor azt keresed, hogy hogyan tudnád kifejezni a szeretetedet Isten felé. És minden cselekedetünk, amit mi produkálunk, az csak a hálának, a köszönetnek, az Isten iránti szeretetünknek a kifejezője lehet. De soha nem lehet üdvösségszerző. Az üdvösséget kegyelemből kapjuk. De aki őszintén elfogadta, az nem maradhat közömbös. Ha helyet cseréltünk Jézussal, akkor azt mondja János apostol, akkor meg kell próbálnunk úgy élni, aki nekünk adta az ő életét. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, mondja a levelében, az igyekszik megtisztítani magát, amiképpen ő, Jézus is tiszta. Kedves testvéreim, kívánom azt, hogy nyissuk meg szívünket azelőtt a Krisztus előtt, akit a második és a harmadik angyal evangélium üzenete mutat be előttük. Engedjük meg, hogy Krisztus tudjon megigazítani, megszentelni, és az ő nyugodalmába bevezetni bennünket. Segítsen bennünket Isten abban, hogy mindannyian azok között lehessünk, akikről a harmadik angyal úgy nyilatkozik, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az örökkévaló evangélium csak akkor tudja elvégezni értünk és bennünk a munkáját, ha mi készséges szívvel fogadjuk be életünkbe Jézust. Szintén a jelenések könyvében olvashatjuk a harmadik fejezetben, hogy Jézus, ami szívünk ajtaja előtt áll és zörget, és szeretne belépni az életünkbe. Engedjük, hogy Jézus legyen az Úr és a Király a mi életünkben. Amen. Egy imádsághoz álljunk fel. Édesatyánk, köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk előtted, amikor megszólítottál bennünket, amikor megértjük, hogy ez a csodálatos evangélium, amit a végidő üzeneteként, örökkévaló evangéliumoként nyilatkoztatsz ki a jelenések könyvében, ez Krisztust akarja felmagasztalni előttünk. Segítsél, Uram, a te szent lelked világosságával, hogy tisztán és világosan tudjuk megérteni ezt a képies nyelvezetet, amit a profécia alkalmaz. Értsük meg azt, hogy közvetett módon te mindig arra akarsz rámutatni, hogy Te mit készítettél el nékünk, és mit biztosítottál nékünk? Hogyan gondoskodtál arról, hogy mi minden szükségletünk kielégítve legyen? Ó, Uram, segítsél, hogy soha ne forduljunk más forráshoz, mint csak egyedül hozzád. Vegyük az élet vizét ingyen, ahogy te kínálod. Szomjazzuk, éhezzük azt, újra és újra. Segítsél abban, hogy az ellenség ne tudjon megtéveszteni bennünket. Segítsél abban, hogy a te örökké való jeled, a negyedik parancsolat szombatja valóban, mint egy jel legyen ott a mi életünkben, ami által mi be tudunk lépni a te nyugodalmadba, ami által te meg tudod szentelni a mi életünket, amivel állandóan rád tudunk emlékezni, mint teremtő Istenünkre és megszentelünkre. Legyen velünk és rajtunk a te kegyelmed. Segítsél, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, azok között lehessünk, akikről az angyal elmondhassa, itt vannak azok, akik a szentek békességes tűréseivel rendelkeznek. Itt vannak azok, akik Jézus hitével rendelkeznek. Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Add, Uram, hogy ne csak most, hanem majd, amikor te eljössz a te országodban, akkor ott is ott legyünk. Mindannyian azok között lehessünk, akiket te hívsz magadhoz. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed és a te áldásod végtelen szeretetedből. Amen.
Amen.